Kerekasztal beszélgetés a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Áldás vagy átok? A cigánykérdés a mai Magyarországon. Beszélgető partnerek: Ferge Zsuzsa, szociológus, Závada Pál, író, Bakai Péter, evangélikus lelkész, cigányreferens.
Mai beszélgetésünk résztvevőit nagyon sok szeretettel köszöntöm. Kimondott nagy szeretettel köszöntöm Bakai Péter evangélikus lelkészt, az Evangélikus Egyház cigányügyi referensét, Ferge Zsuzsa szociológust és Závada Pál írót. Mint ahogy látják, itt az asztalon, a mikrofonokon kívül, meg pár apróságon kívül még egy könyv is el van helyezve. Závada Pál és Kornis Péter közös kötete Egy sor cigány címmel került kiadásra a Corvina kiadó jóvoltából, és ezt is ajánljuk figyelmükben, mert ebben 24 cigány emberrel készült riportból van fotó, illetve feldolgozott riport anyag, ami bemutatja esetleg ezt a kérdéskört egy bizonyos oldalról. Ezen kívül át is adnám a szót első körben Bakai Péternek, aki egy másik tárgyat hozott, és kérném, hogy mondja el, hogy mit.
Valóban így van, van a kezemben egy szépen becsomagolt, már megtört kenyér. Ma a Luteránus Világszövetség elnöksége tartott egy gyűlést, és a nap kezdetén engem kértek meg, hogy cigány vonatkozásban vagy háttérrel tartsak egy áhítatot ennek az elnökségnek, és mivel témába vágott, ezért megkértem abban a faluban, ahol szolgálok, ahol ott is szolgálok, megkértem egy cigányasszonyt, hogy süsse meg a kenyerüket, ez a beás cigányok kenyere, a punya, az olá cigányok bodagot sütnek, más a technika és alapanyag, és a maradékot elhoztam. Azért hoztam el, bár talán nem illik így elhozni, de a maradék az azért lényeges most, mert egyrészt, amikor odament egy pogányasszony Jézushoz, hogy segítsen rajta, és erre úgy tűnik, mintha Jézus elutasítaná, a végeredmény az, hogy az asszony kimondja, hogy a morzsa is, ami az asztalodról leesik, az elég nekem. Úgyhogy ez most egy olyan maradék, amit a világ 5 kontinensének evangélikus küldöttei hagytak meg, és hagytak itt nekünk, hogy egyfajta közösséget élhessünk meg ezen keresztül is. És majd utána meg lehet kóstolni esetleg, aki szeretné.
Nagyon szépen köszönjük. Hát ez a közösség lesz azt hiszem a beszélgetésünk fő témája, hisz a címe a mai disputánknak Áldás vagy átok, vagy a cigánykérdés a mai Magyarországon. És hogyha ebből az 5 kontinensnyi közösségből indulok ki, akkor kicsit szűkíteném ezt a kört a magyarországi közösségekre, hogy itt miért van ez a fajta megosztottság, miért nem tudunk áldást vagy átkot mondani, de főként áldást talán az együttélésre, hisz ezt szokták mondani, hogy egy társadalom bizonyos mércéje, pozitív mércéje, hogyha a kisebbségi kérdéshez úgymond jól nyúl. Hát ebben azt hiszem, hogy van elég sok kérdés, és át is adnám ezzel a vitának a szót.
Köszönöm szépen, hadd üdvözöljök én is szeretettel mindenkit, és mondjam azt, hogy borzasztóan örülök, hogy sok fiatal van, mert úgy tűnik, hogy ez a kérdés létkérdés. És annak is örülök, hogy az evangélikus, hogy egy egyház szervezi ezt a mai estét, mert egyszerűen én nem tudok túllépni azon, és ez valahogy a mai esti minden, amit mondok, befolyásolni fogja, nem tudok túllépni azon, hogy hívőkkel és egyházakkal együtt megszavaztatott Magyarországon az a törvény, amelyik börtönbe zárja a szegényeket, és akikről a Biblia, hát maga jobban tudja, mint én, fele szól, és a szent szeretetről, és hogy ezt valahogy a magyar parlament elfelejti, nem tudja, ettől én nagyon nehezen tudok minden ehhez kapcsolódó kérdéshez beszélni, és hát természetesen a cigánykérdés is ide tartozik. Mert hogy tévedésbe azért ne legyünk, az ide vezető út közmunkával és területtel való kiszorítással van kikövezve, és ezeknek az intézkedéseknek a nagy része nem is általában a szegények, hanem elég határozottan a szegény cigányok ellen szólt. De hát mind a kettő napirenden van. Na most ez nagyon befolyásolja azt, amit mondok. A második dolog, mint muszáj mondanom, én nem értek a cigánykérdéshez. Én világ életemben az egyenlőtlenségekkel, az igazságtalanságokkal, mondjuk úgy, hogy a mindenféle nyomorúságokkal foglalkoztam, de külön avval, hogy mit jelent az, hogy cigánynak lenni, legfeljebb azt tudom, hogy mi az, hogy zsidónak lenni, az se olyan nagyon jó legtöbb esetben, de ma Magyarországon cigánynak lenni, és ezt az Ávada Pali könyvéből is nagyon át lehet érezni, különlegesen rossz. Hadd mondjam a könyvről azt, hogy igaz, hogy akiknek sikerült, azok mondjuk úgy, hogy egy része már úgy indult, hogy sikerülhetett, van benne egy-két olyan, ahol a szülők már elindultak. Sok a muzsikus cigány, és a muzsikus cigányok mindig az elithez, a cigány elithez tartoztak. De ami átjön a könyvből, hogyha az ember úgy folyamatosan olvassa, az az, hogy ez nem embernek való út, ezt így nem lehet végigcsinálni. Hogy minden pillanatban akadály legyen, ugye úgy nem kezdődik, az már folytatás, amikor középiskolába kell jelentkezni, és a tantornéni vagy igazgatóbácsi azt mondja, hogy neked nem érdemes, mert te úgyse leszel semmi. Nem tudom, nem számoltam meg, Pali, de a könyvedben szereplő sikeres emberek felénél körülbelül szerepel. Tehát a mindennapi megaláztatás, a minden szinten való elutasítás, pszichológusok beszélnek a rezilienciáról, a Kelfej Jancsi képességről. Szóval sikeres cigány, én úgy látom, vagy az, akinek már a szülei sikeresek voltak, ahogy ezt annak idején Szelény nyilván mondta, hogy okos ember nem disszidál, okos embernek az apja disszidál. Úgyhogy annak sikerül, ahol már a szülőknek sikerült, vagy annak sikerül, aki olyan ellenálló, hogy kibírja, ha belerúgnak, ha elküldik, és folyton újra fel kell és jár. Na most ilyen körülmények között, ha ez igaz, hogy ez az elutasítás, ez erősödik, hogy azok a helyzetek, amelyekből nehéz kitörni, erősödnek, akkor valami hihetetlen erőfeszítéseknek kellene történni, hogy itt a dolgok változzanak, és akkor az elejére visszatérjek az, hogy az egyházaknak itt valami hihetetlen szerepük van, az is igaz, de ez egyelőre nincs. Tehát én nem értek a dologhoz, és amiről gondolom, hogy beszélni fogunk, az nem csak a történet, ami miatt ezek a megosztottságok vannak, a cigányok belső megosztottsága és az ország cigány-nem cigány megosztottsága, ami természetesen, de erről most nem beszélnék, hogy is van ez, hogy egy kisebbség, amelyik önmagában olyan megosztott, hogy állítólag, ugye még mindig úgy van, hogy gyakoribbak a magyar cigány házasságok, mint a beás olá cigány házasságok. Tehát, hogyha egy közösség így megosztott, akkor mi csak úgy egy asztalral, vagy egy lélegzettel beszélünk az egész problémáról, ez sincs rendben. De ezen kívül az sincs rendben, hogy 50 éve legalább a politika állandóan középpontba helyezi ezt a kérdést, csinálunk első, második, hetedik roma stratégiát, és továbbra sem történik semmi. Úgyhogy borzasztó jó lenne, hogyha mi is majd megpróbálnánk egy kicsit beszélni, nem arról, hogy miért nem történik semmi, mert az könnyű megfejteni, hanem azt, hogy történhetne-e egyáltalán valami.
Most köszöntésképpen én is csak egy gondolatot, hogy Ferges Zsuzsa itt szabadkozik, hogy ő nem ért a cigány kérdéshez. Ő engem tanított szociológiára, és valóban a társadalmi egyenlőtlenségek álltak az érdeklődése homlokterében, és hát a szegénység. Na most oda jutottunk, hogy a cigányság, ha általában lehet ilyet mondani, a cigányság helyzete az elmúlt két és fél évtizedben bizonyos tekintetben egyfolytában romlik, és nagyon-nagyon nagy részük a szegények körébe tartozik, vagy került oda. Ezért aztán, aki a szegénységhez ért, most már egyre inkább a cigánysághoz is, cigányság felé is kell fordulnia, nem mint hogyha a szegények csak cigányokból állnának. Az azért egy bővebb kör sajnos még. Egyik az, hogy amiért szívesen eljöttem, hogy a Zsuzsa vállalt, hogy eljön és mellém ül. A másik, hogy ezt a könyvet nevezték meg a mai beszélgetés apropójául, ami ezért nekem nagyon, nagyon komoly érzelmek fűznek, és nagyon szívesen vállalkoztam rá, noha tudtam, hogy nehéz, de most nem olyan értem, mert nehéz az ember panaszkodni akarna, hogy milyen sokat kellett dolgozni, vagy milyen nehéz volt megérteni és megírni ezeket a portrékat, hanem nehéz eltalálni a hangot, nehéz eltalálni már azt is, hogy kik legyenek benne, és mit kérdezzünk, mit próbáljunk mondani ezzel a könyvvel, ha csak a cigányság megosztottságára gondolunk, már itt komoly vita kerekedhet, és Bíró András az előbb már el is kezdte mondani, remélem, hogy nyilvánosan is folytatja a bíráló megjegyzéseit ezzel kapcsolatban. Minden esetre örülök, hogy ez a könyv apropó szolgálhat egy ilyen beszélgetéshez. Ez a könyv, amelyik voltak éppen hát egy ellenpélda, hiszen itt olyan romák szerepelnek ebben a könyvben, akik nem csak hogy egyszerre büszkék a maguk cigányságára és méltósággal vállalják azt, hanem a maguk választott hivatásában sikerre jutottak. Részben azért, mert sikerre voltak predesztinálva, mert olyan tehetségesek és világhírű zenészek, mint Olá Kálmán, tűnő otthoni indítatásban részesült sikeres fiatalok, de jó nagy részben, vagy inkább sokkal nagyobb részben olyanok, akik mögött hatalmas, ahogy Zsuzsa is mondta, időnként nem embernek valóan, hatalmas erőfeszítések állnak. Ezek az erőfeszítések egyrészt a szülők erőfeszítései, és az ugye a biztatóbb helyzet, amikor a szülők egy részüknél, mondjuk ugye az egyharmada ennek a társaságnak, ahol a szülők mindent elkövettek, hogy a gyerekeik tanulhassanak, és értelmiségi pályára jussanak, sikerre vigyék. Az egész könyv egyharmadában viszont kizárólag saját magára számíthatott az a fiatal, aki elindult. Legmélyebbről nehéz családi körülmények között, vagy fölbomlott családban, vagy devianciák közül verekedte ki magát, és tényleg rendkívül erőfeszítések kapcsán. Ez az egyharmad már visszavezet minket a cigányság legnagyobb részét alkotó, legnagyobb többségéhez, akikről ma beszélgetni akarunk, gondolom, és akikről hát aztán a magyar közvélekedésben a legnagyobb szélsőségek, mint vélemények hangzanak el nap, mint nap. Akkor várjuk a kérdéseket.
Mielőtt egy-két kiegészítést tennék, hogy én miben látom a megosztottság okait, hadd mondjam a kezdés, a felütésre reagálva, hogy politika, egyházak és pártpolitika, egyházak és pártok nem a Fidesz védelmében, és nem a KDNP védelmében, hanem a kereszténység védelmében, hogy ezt nem szerencsés összemosni, mert jelzőket esetleg még jó esetben irányultságot is föl lehet venni, de az nem egyenlő a kiinduló ponttal és az azonosítási ponttal. Tehát Jézus nem véletlenül nem pártot alapított, hanem egyházat alapított, és nem párttagok voltak a követői, hanem tanítványok voltak a követői. Most innentől kezdve, hogyha valaki nem keresztényként reagál egy helyzetben, akkor abban a helyzetben ő nem Krisztus követője, tehát nem érdemli meg ezt a jelzőt. Éppen ezért itt én disztingváltan kezelném ezt a kérdést. A másik, a megosztottság okai, teljesen egyetértek azzal, hogy a cigányság nagyon erőteljesen megosztott. Ezt a képet, hogyha a magyarság és cigányság relációjában nézzük, akkor ugye bonyolítja a helyzetet, hogy a magyarság legalább annyira megosztott, és ennek a két karakteresen elváló közegnek kellene valahogy megtalálni az együtt gondolkodást, és éppen ezért ez nagyon-nagyon nehezíti. Egyetértek azzal, hogy a politika játékszere volt a cigányság, és most is az, ahol nincs önérvényesítő képesség, oda benyomul a a hatalom vagy az egyel előbbre gondolkodni tudás, és felhasználja azt, aki erre nem képes. De én még ide hoznám azt, hogy nem ismeri egymást a két nagy csoport, a többség és a kisebbség, és hogyha nem ismerik, akkor abból rengeteg félreértés adódik, és intolerancia, ami például kedves egy olasz családdal kapcsolatban, vagy az olasz életérzéssel kapcsolatban, hogy hangosak és nagy család, azt miért nem tudjuk elfogadni a cigányokkal kapcsolatban, hogy ők is nagy család és hangosak, csak azt látjuk, hogy zavarnak minket, nem ismerjük, hogy mi miért van és mi mögött mi van. Tehát nagyon fontos lenne az egymás megismerése, mert ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. De én behoznám még ide azt is, hogy nincs, és aláhúzom, egészséges magyar identitás. Tehát ahhoz lehet mérni magát egy másik félnek, hogyha valami határozottan, de szeretetben van megfogalmazva. És itt vannak köztünk beás értelmiségiek és olá cigány értelmiségiek, és meg lehetne kérdezni, hogy ők tudják-e azt vállalni, hogy átfogóan a cigányságban van-e egészséges identitás. Na most, hogyha nincs egészséges identitás, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz alkalmazkodni egymáshoz, és ez mindenképpen megosztottsághoz vezet. És én ide venném még a szélsőséges, és megint aláhúzom a szélsőséges jogvédést és jogvédőket, akik bizonyos szint után inkább a megosztottságot táplálják, mint a megbékélést, vagy együtt élést és gondolkodást. Egészen odáig menően, hogy engem zavar az a fajta megközelítése az együttélésnek, a társadalmi létnek, hogy mindent a jogok, és most már talán egyre hangsúlyozottabban a kötelességek relációjában gondolunk el. Szükség van arra, hogy emberi méltóság, emberi jogok, szükség van a határok elhelyezésére, szükség van a kötelességek teljesítésére, de hogyha csak ebben maradunk, és állandóan csak ezt szajkózzuk, hogy nekem jogom van, ebben nevelem a gyerekemet, és akár még a kötelességekbe is nevelem csak a gyerekemet, akkor azt gondolom, hogy csak egy dimenzióban nevelem a gyerekemet, és egy dimenzióban látom az emberi életet. Ebből ki kell lépni, mert ennél többek vagyunk a jogok és kötelességek kalodájánál. Mégpedig az önkéntességet, a pluszt hoznám be, és ezt kezdik fölismerni nagyobb szinten, és ugye nem véletlenül most vagyunk ebben az évben, van az önkéntesség éve, de én itt hadd hozzak be egy keresztjén fogalmat és eseménynek a fontosságát, az önfeláldozásnak, az áldozathozatalnak a fontosságát, ami teljesen más dimenzióba helyezi a megközelítését az életnek.
Köszönjük szépen. Én igazság szerint kíváncsi vagyok ennek a kötetnek a második változatára, és remélem, hogy egyszer olyan is elkészül, ami azáltal talán egy teljesebb képet ad. A egy sor cigány, mondjuk, hogyha egy szallagfalut képzelünk el, akkor annak a másik oldalának a bemutatásáról. Azt gondolom, hogy az önkéntesség az egy fontos kérdés, viszont nem biztos, hogy ebben a témában annál tovább mehetünk az önkéntesség kérdésén, mint hogy mi mit képviselünk, és hogy állunk hozzá a saját helyünkön. Értem itt azt, hogy akár egy író, aki kiad egy kötetet, vagyis kiadnak egy kötetet, amit ő általa jegyzett, és ezzel a témával foglalkozik, akár a szegénység oldaláról tudományos publikációk, vagy egy faluban való cigánymisszió és az ő segítésüknek a létrehozása. Ez a bizonyos önkéntesség, azt hiszem, hogyha a saját életünkbe átvisszük ezeket a kérdéseket. Milyen módon lehet ezt igazán képviselni, hisz a szélsőség az ugye azért nagyobb hangsúlyt kap, és azt hiszem, hogy erről érdemes többet is beszélnünk, hogy megérthessük, hogy miért alakulhatott ez ki, illetve mik ezek a támadások. Itt egy korábbi beszélgetésünkön már előjött Gyöngyös Patak kérdése, ahol megállapítottuk, és ezt visszaidézném, illetve feldobnám, hogy nagyon nagy hibája például az egyházaknak is, és számos közéleti szereplőnek, hogy nem volt jelen, nem utazott oda, és nem vett részt ezeken az alkalmakon, és nem állt oda esetleg nemet mondani. Mit tudunk innen tenni?
Az önkéntes részvétel a problémáknak egyáltalán a megismerésében, a nyilvánossá tételében, illetve hát a megoldásban akár úgy, hogy megfogalmazni bizonyos érdekeket, és megpróbálni szembesíteni őket egymással, megpróbálni szembesíteni a konfliktusban szereplőket egymással, hát erre aztán szép példát kínált ez a gyöngyöspatai történetsorozat. Az, hogy ebben rengeteg önkéntes munka van, mert akik tudósítottak onnan, akik oda mentek, akik egyáltalán írtak erről, hát ez enyhén szóval nem a közszolgálati média jól megfizetett munkatársainak köszönhető, hanem önkénteseknek, jogvédőknek is. Hogy mi ebben a szélsőséges jogvédelem, ez a fogalom, ami itt fölmerült, mint zavaró, ezt nem egészen értem. Én szélsőséget ugye ott láttam, amikor valamiféle érdekeket megpróbáltak úgy képviselni, hogy másokat megfélemlítettek, és ők beöltöztek különféle ilyen félmilitáris egyenruhákba. Azt is lehet jogvédelemnek, vagy érdekvédelemnek, vagy bizonyos, nem tudom, hivatkoznak arra, hogy megijesztett emberek védelmének tekinteni. Én ebben láttam nagyon, nagyon szélsőséges föllépéseket. Abban a tekintetben, hogy hát túl sok jogot követelnének, nem tudom én kiknek, szegényeknek, romáknak, vagy bármilyen szociális probléma esetén, hajléktalanoknak, hajléktalanok szociális munkásai, a szélsőséges jogvédők, akik tiltakoznak az ellen, hogy a 8. kerületi polgármester megbünteti azt, aki ott leül, és szélsőséges jogvédők azok, akik bemennek a polgármester irodájába, és ülő sztrájkot folytatnak, hogy fölhívják a nyilvánosság figyelmét. Valószínűleg igen, hiszen ezek valóban szokatlan módjai, a szélsőséges módjai a jogvédelemnek, azt hiszem nagyon hasznos módja. Én nem gondolnám, hogy őket meg kéne rónunk ezért. Én azt gondolom, ők ha úgy tetszik, inkább Krisztus követői e tekintetben, akik odaállnak és oda teszik magukat a szegényekért. De nyilván nem ugyanazt értjük a fogalmakon. Még annyit akartam mondani, hogy amit Ferge Zsuzsa az elején megpendített, hogy nem tud megnyugodva, nyugalommal rátekinteni a legutóbbi napok, hetek törvényhozására sem, anélkül, hogy ne gondolna például az egyházakra is, azt ugye tudjuk, nem keverjük össze, tudja Ferge Zsuzsa is, hogy miért különbség egy egyház és egy párt között. Azt is tudjuk, hogy a kormányzó koalíció egyik pártja kereszténydemokrata pártnak hívja magát. Noha azt is tudjuk, hogy ez csak egy név, és nem azt jelenti, hogy ott minden ott ülő képviselő az keresztényi elveket kell, hogy kövessen, lehet, hogy csak érdekből csatlakozott egy ilyen pártszövetséghez. De minthogy ez a kormánykoalíció élén a Fidesszel nagyon sokat hivatkozik a maga keresztényi értékeire. Ezért talán nem lehetetlen, vagy nem nonsens dolog megkérdezni, hogy ezek a, amit most megszavaztak, hogy 150.000 forintra lehet büntetni azt, aki az utcán akar élni, azok hogy férnek meg a keresztényi értékekkel. Ez az egyik, de én ennél tovább mennék. Én azt hiányolom egész egyszerűen, hogy ebben az esetben, például egy ilyen nagyon kirívó esetben, a szeretet parancsát valló egyházaink, a történelmi egyházaink egységesen miért nem állnak föl, és miért nem tiltakoznak. miért nem mondják azt a politikának, hogy eddig és ne tovább. Ezt én nagyon-nagyon mélységesen hiányolom. És erre nem lehet azt mondani, hogy ez nem az egyház dolga, ez az egyház dolga. Én azt mondom, ez az egyházra mutatok, amikor ezt hiányolom. Vagy a pártokban, hogy mi közük az egyházaknak a pártokhoz, ez egy másik kérdés. Abban igaza van a lelkész úrnak. És még egy dologban nagyon hiányoltam a történelmi egyházaknak a tiltakozását. Amikor az egyházügyi törvényt hozták meg, és bizonyos kis egyházakat kihúztak az egyházak sorából. Itt, akik itt ülnek, mindenki tudja, ki az az Iványi Gábor, és mindenki tudja, ki az a Derdák Tibor. A kollégája, az Orsos János, aki ugye a buddhista és a buddhista követők szabad egyetemi vallás csoport nevében, de szociális munkát végeznek, iskolákat teremtenek, és bizony rá voltak szorulva arra az állami támogatásra is, ami egy egyháznak kijár. Egyébként ők gyakorolják is a hitüket, és Indiából is tanulják azt, hogy ott hogy bánnak a szegényekkel. Nekem Orsos János nagyon részletesen elmesélte ezt. De egyébként sem illendő másoknak a hit gyakorlásába mondjuk így beleártani magunkat olyan értelemben, hogy kétségessé tesszük, hogy te hiszel-e, vagy csak érdekből és bizniszegyházat akarsz-e alapítani. Na most, ha ez a bizniszegyház, hogy szegényekkel törődni és nyomorult gyerekeket iskoláztatáshoz rásegíteni, akkor azt mondom, legyen ilyen bizniszegyház is. De meggyőződésem, hogy nem az. És tudjuk ki az Iványi Gábor, akinek az evangélium testvérközösségét ugyancsak kihúzták erről a listáról, és nem csak a gyülekezetének az érdekében és védelmében, mondom ezt, hanem a karitatív tevékenysége, a Caritas Oltalom Egyesület, a szociálpolitikai tevékenység, mert rendkívül kiterjedt, és az oktatásban kifejtett tevékenysége. Most ezek mind-mind olyan közhasznú funkciók, amiknek, hogy mondjam, egy nemzetnek kezet kéne csókolni az ilyen kezdeményezőknek, és nem kilökni őket az egyházak sorából, és megfosztani őket az állami támogatástól. A történelmi egyházak ebben az esetben is hallgattak, és nem mentek el a szolidaritási gyűlésekre és találkozásokra. Úgyhogy én, ahol teszem, ezt én szóvá teszem. Ez engem mélységesen fölháborít. Úgyis, mint olyat, akit evangélikusnak kereszteltek.
Teljesen egyetértek, bocsánat, Závada Palival. Én azt gondolom, hogy nem politikáról beszélünk, hanem arról, hogy a Pierre Rabbi Párizsban, aki már második volt, megalapították a negyedik világmozgalmat, egy, hogy mondjam, szegény mozgalmat, és a Pierre Rabbi nyilvánosan és rádióban és személyesen igen mindig kiállt, ahogy Márton Ádám is Magyarországon kiállt, szóval itt azért kiállásokról van szó, és ezek azt hiszem, hogy nagyon fontosak. De hadd térjek vissza az eredeti kérdésnek legalább egy pici szeletére. Egyetértek avval, hogy ez a jogok kötelezettségek egyensúlyának a kalodája, ez kaloda. Engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, és most nagyon szeretnék sokakkal együtt neki menni, hogy igaz-e az, hogy csak úgy vannak jogait, ha kötelességeidet teljesíted, vagy fordítva, vannak az embernek más természet adta jogai. Joga van-e ahhoz, hogy éljen, ha már egyszer megszületett? Borzasztó nehéz kérdés, már halálbüntetést eltöröltük, de amikor azt mondom, hogy nincs sem munka, se segély, se semmi, és ha akarsz, akkor haljál éhen, akkor valahogy indirekt módon visszahozom a halálbüntetést, mert megtagadom a jogát ahhoz, hogy éljen. Európa arról szól most már több mint 100 éve, hogy van-e az embereknek joguk ahhoz, hogy éljenek az emberi méltósággal összeegyeztető módon, joguk van egy szociális minimumhoz. Ez az Európai Unióban napirenden van, ilyen meg amolyan világmozgalmak szólnak róla. Tudom, hogy Ibériában 1,5 millió család egy fityinget se kap, de azt is tudom, hogy az ott is katasztrófa, ott is igazságtalan, és ott is arról van szó, hogy a társadalmi berendezkedéssel valami nagy baj van. És nálunk is ugyanerről van szó. Ugye egy nagyon rossz fajta közösséginek nevezett társadalomra jött egy hihetetlenül rossz fajta, csak magamnak kaparok kurta, iszonyatos önös érdekekre építő társadalom. ami a föld újraelosztásában, ami a munkalehetőségek újraelosztásában állandóan ott van. Azt hiszem, a könyvedben van, Pali, az egyik esetben, hogy a gazdák óvakodnak attól, hogy olyasmit vessenek, aminek a műveléséhez alkalmazni kéne valamit. Tehát inkább sok ezer holdon, három traktorral bármit, csak embernek kelljen alkalmazni. Na most például ez egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy kötelessége a tőkésnek az, hogy munkát csináljon, és akkor megint ott vagyunk a jók és kötelességek rendszerében, de ezt most hagynám, ezt a kérdést. Inkább úgy folytatnám, hogy ha ezekben a végtelen nehézségekben élnek emberek, akikkel szemben nagyon-nagyon erősen működik a társadalmi előítélet, amelynek a gyökereit és szerepét én most nem szeretném felfejteni, mert erről azért van egy könyvtárnyi irodalom, hogy az előítélet miért működik és hogyan működik, és hogy lesznek egész csoportokból bűnbakok, szóval ennek túl nagy irodalma van, de azért mégis nagyon nagy kérdés, hogy jó, most itt vagyunk egy helyzetben, kell-e egyáltalán segíteni, és akkor hogyan? Az első kérdés valóban a jogvédelem, és azt javasolnám, hogy különböztessünk meg két dolgot. Van-e túlzott jogvédelem? Én azt gondolom, hogy maga arra gondol, amikor Mohácsi Erzsék elmennek egy városban, és feljelentették az akkori törvények értelmében teljesen jogosan, ma már nem lenne ez jogos, feljelentik az iskolát, mert szegregál, vagy úgy szegregál, hogy egy épületen belül kettébont cigányokra és nem cigányokra, ugye ez Jászberény, vagy úgy szegregál, mint Nyíregyháza, hogy megtartja a huszártelepen, ami nyomortelep és cigánytelep lett, ott megtartja az iskolát, holott, hát, hogy mondjam, a huszártelepről városba bemenni az is másfél kilométer és busz, vagy még annyi sincs. És ilyen esetben feljelentik az iskolát, és akkor 3-4 év alatt a bírósághoz valamilyen határozatot, mondjuk azt, hogy nem szabadna az épületen belül falat emelni, ettől az a fal még nyugodtan ott marad egyébként. De jogos volt, vagy nem volt jogos? Én azt gondolom, hogy szét kellene választani azt a jogvédelmet, ami, hogy úgy mondjam, ott folyik a cigány telepen, a cigányok között, és azt a jogvédelmet, ami arról szól, hogy dönthet egy parlament úgy, hogy börtönbe zárja a szegényeket, és itt is jogvédelmet, jogokat kér. Ebben az esetben Magyarországon ma egyre inkább úgy tűnik, hogy meg kéne szoknunk azt a kifejezést, hogy polgári engedetlenség. Kicsit belenéztem, egy icipicit belenéztem ebbe a polgári engedetlenség ügybe, aminek ugye azért az egyik nagy alakja Gandhi, és hát a másik nagy alakja mondjuk a Russell nevű angol filozófus. Gandhiról tudjuk, hogy az erőszakmentes ellenállás, civil ellenállásnak a maximális híve és szószólója, de tudja, hogy ha valami olyanért emelek szót, akkor ez lehet olyas valami, amit a törvény törvénytelennek fog találni, és igen, akkor tudni kell, hogy ezzel járnak mindenféle szankciók. A Bertrand Russell, aki ugye a múlt század egyik legnagyobb matematikusa meg filozófusa, az első világháború alatt lelkiismereti okokból nem volt hajlandó bevonulni, akkor már nemzetileg híres Cambridge-i egyetemi tanár volt, és lecsukták egy fél évre, utána rögtön visszavették tanárnak. Aztán 89 éves korában, valamikor a 60-as években, az atom felfegyverzés ellen szervezett mozgalmat és ülősztrájkot. És a 89 éves Russellt is bevitték, elítélték, azt hiszem két hétre, de, vagy két hónapra, de beteg volt és elengedték. De a polgári engedetlenség a polgár része. Ha nem lehetek engedetlen, akkor alattvaló vagyok. De ha engedetlen vagyok, akkor ennek következményei vannak. Ahogy ezen gondolkoztam, nem is tartom egész véletlennek, hogy a nagy ellenálló mozgalmak, meg a nagy forradalmárok Jézustól kezdve a 20 és 30 közöttiek voltak a kommunista mozgalomba is, meg a SETA-ba is, meg ami forradalmi mozgalom, lehet, hogy aki, hogy mondjam, szította a kedélyeket, szóval akárki, lehet, hogy ő már nem volt fiatal, de akiket be lehet gyújtani arra, hogy hogy ne bánj semmit és csináld, azok mégiscsak úgy látom, hogy azok, akiknek még nincs gyerekük, akiknek gyereke van, azok már nagyon nehezen mondják azt, hogy nem hajtom végre ezt az embertelen törvényt, igaz, hogy akkor elveszítem az állásomat, és holnap nem tudom etetni a gyerekemet, de mégis megcsinálom. Szóval itt valami, és ugyanakkor mi meg, hogy mondjam, ha nem vagyunk ebben a helyzetben, akkor könnyen mondjuk. A dolognak az irodalma hihetetlen, Szemprúnál is ugyanezt találja az ember, mikor megkérdezi a katonát, hogy te miért vagy ott, és lehetnél az én helyembe is. Szóval a polgári engedetlenség ügyével valahogy szembe kell néznünk, mert ha a jogokat a törvény támadja, az emberi jogokat, az alkotmányos jogokat, a törvényes jogokat, akkor nem tudom, hogy mit lehet csinálni, de nem kérhetünk fel egy országot, hogy tegye ki magát annak, hogy most lecsukják. Szóval a másik része ennek a dolognak az, hogy ott vagyunk a faluban. Az én, ugye most már megszűnt ez a csapat, amelyik Széchenyben próbált valamennyit tenni a gyerekekért. Mindegy is, hogy miért szűnt meg, természetesen politikáról van szó. De azt tapasztaltuk, hogy amikor kiálltunk a telepen élők jogaiért a polgármesterrel szemben és a helyekkel szemben, akkor egyszerűen majdnem, hogy ellehetetlenítettük a saját helyzetünket. Sőt, ugye az is, amikor az iskolában, vagy a telepen, vagy akárhol azt mondtuk, hogy te vagy a legszegényebb, most akkor először rajtad segítsünk, mert holnap a gyerekeidet elviszik, akkor még a cigányokon belül is ellenállás mutatkozott, nem beszélve a faluról, ami azonnal szembefordult. Tehát ha perelünk a jogokért, és közben szembe kerülünk egy megmerevedett, régóta, mondjuk úgy, hogy konszolidált, ne használjak csúnya szavakat, egy konszolidált rendszer előítéleteivel, erőviszonyaival, de ők ott vannak, ők vannak helyben. Talán a Pali tudná megmondani, hogy az ő szülő hazájában van-e, mert ő nem maradott, ő eljött, és elmondja ezeket, hogy elfogadják, vagy nem fogadják el. Én azt látom, hogy a helyi jogvédelmet úgy kell megágyazni, hogy akik ott vannak, azok elhiggyék, hogy ez nekik fontos. És ebből a szempontból Mohácsi Erzsiék munkája azt hiszem azért fontos, mert felhívja a figyelmet valamilyen gyalázatra. És ugyanakkor nem tudom, hogy a következmények azok vajon mindig megfelelnek-e. Van, ahol sikerül, van, ahol nem, de ahol sikerül, ott azért sikerül, mert sikerült megnyerni valamihez a helyi közeget. Nem lehet az emberek torkán lenyomni az integrációt sem, mert ahogy kihúzom a lábam, újra kezdődik az egész, ilyen is, olyan is, amolyan indokokkal. És persze ez már átvíz, de ezt most itt hagynám a levegőbe azt a kérdést, hogy és mennyiben használják fel igazolásnak azt, hogy de ez a cigánygyerek büdös és piszkos. Még hogyha nincs is víz, akkor is meg lehet fésülni, és ki lehet neki mosakodni, mondja az a szülő, aki most éppen elviszi a gyerekét az iskolából. Ez azokhoz a kérdésekhez vezet, amiket Bíró András szokott feszegetni. Kinek mekkora és miben a felelőssége? Most nem kötelességről beszélek, hanem felelősségről. És én tudom, hogy igazuk van azoknak, akik felelősségről beszélnek, és ugyanakkor ennek is a másik igazságát is tudom, azt, hogy hadd lám, Uram Isten, mire megyünk ketten. Tehát amikor már minden megszűnt, semmi nincs, minden remény megszűnt, akkor egyszerűen nem érdemes már a szemetet se megfogni, mert holnap úgyis 60-szor annyi lesz, meg még több patkány, mert a patkányal már nem tudok elbánni. Most körülbelül annyi kérdést fogalmaztam meg, amiben világos, hogy én magam olyan tanácstalan vagyok, nem tudom, mik a helyes kérdések, csak azt tudom, hogy beszélni kellene róluk.
Pillanatra közbeszólnék.
Ja, én befejeztem.
A jog kapcsán jutott eszembe egy zsidó-keresztény terminológia, amely mindkettőnél egy alapmomentum, a 10 parancsolat, aminek a teológiai értelmezésében nem használunk kötelezettséget, hanem az a kötelességünk, hogy azt ne lépjük túl, és azon belül van egy szabadságunk. Tehát, hogyha mi kötelezettséget ráteszünk, akkor onnantól kezdve alapvetően sértjük ezeket a parancsolatokat. Hogyha a jogot így alkalmazzuk, akkor talán egy kicsit közelebb kerülünk a másikhoz, és mondjuk nem azt várjuk el, hogy ha már valamit elkövetett, és mondjuk az a kiszabott büntetése, hogy nem tudom, mit kell csinálnia, akkor mondjuk fel kell ásnia valamit, akkor legalább annyit még tegyünk hozzá, hogy akkor legalább gerebjével, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem ásót adunk hozzá, hanem még egy rosszabb felszerelést. Ez valószínűleg egy negatív irányba viszi a gondolkodásunkat. Viszont ez a néma tiltakozásnál is igencsak jelen volt, bár én nekem nagy szerencsém van, ugyanis tudtommal Fabinyi Tamás püspök úr jelen volt ezen az alkalmon evangélikus részről, tehát valami azért történt, viszont nem jelent meg ez tény és való nyilatkozat. Ez talán mutatja is ezt a saját kötelezettséget, tehát a saját magunk felé történő kötelezettséget, hogy a másikat, testvérünket, hogyha a keresztény gondolatmenetbe helyezzük, akkor megtiszteljük-e azzal, hogy kiállunk a testvérünkért, vagy féltjük a saját jogainkat, hogy visszatérjek ehhez a kérdéskörhöz. És hát igen, ez hoz egy olyan engedetlenséget, ami szerintem olyan polgári engedetlenség, amely ilyen módon sérti a jogot, hogy nem tesz polgári engedetlenséget, és ezzel teszi. Tehát, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, ugyanis ezek szerint, hogyha esetleg elfogadható, vagy ezt vitának feldobnám, ezt a gondolatmenetet, akkor alapvetően egy nagyon nagy polgári engedetlenség zajlik ma Magyarországon, hisz nem állunk ki a mellettünk lévőkért. Előbb utalunk át mondjuk pénzt a külföldi árvízkárosultaknak, vagy a nem mellettünk lévőnek, mint a segítünk az utcánkban lévő szegényeken. Tehát, hogy valamit engedetlen, mit kezdhetünk ezzel? És hát ebben természetesen visszautalok saját helyzetemre, hogy az egyház is folytat egy bizonyos, ha nem is polgári, hanem mondjuk egyházi engedetlenséget ilyen értelemben.
Ide kapcsolódik, pontosan ezt írtam föl magamnak, kiállás. Nyersen fogalmazva, kiállni könnyebb, mint egyé válni vele. Tehát az egyház mire van? Nem arra van az egyház, hogyha megnézem Jézus életét, akkor nem elsősorban mások ellen beszélt. Igen, elmondta, jaj, nektek farizeusok. És volt egy-két politikainak nevezhető nyilatkozata, mondjátok meg annak a rókának, és ugye az akkori zsidó királynak, fejedelemnek szólt, és ezzel már politikailag állást foglalt. De nem ez volt az útmutatása, és az egyházon számon lehet kérni a mai elvárási viszonyok között, hogy miért nem áll ki, olykor kiáll. Én azt gondolom, nem ez a dolga. Elsősorban nem ez a dolga, hogy ilyen formán hallassa a hangját, hanem az a dolga, hogy megpróbálja orvosolni nem beszéddel, hanem a szegényekkel, az elnyomottakkal való teljes azonosulással a krisztusi elveket próbálja megvalósítani. És ez óriási nagy különbség, és ha valahol számon kérhetőek a történelemegyházak, akkor az éppen ez. Szóval én sokkal mélyebbre mennék, és lehet ezt hiányként elkönyvelni, hogy nem volt ott, meg nem hallatja a hangját. Nem ezt kell, hanem az egyház azért van ezen a világon, hogy tanítványát tegyen, és tanítványnak lenne azt jelenti, hogy követem a mesteremnek az élet filozófiáját és élet gyakorlatát.
Hadd legyek egy kicsit provokatív. Hadd kérdezzem meg, hogy akkor nekünk kéne hagyni megkövezni azt az asszonyt, akit Jézus nem hagyott, vagy nem kéne kitisztítani a templomot és zavart okozni, úgymond, vagy mai szóval mondjuk média felhangot kapni azáltal, hogy képviselünk mondjuk emberi jogokat, amik krisztusi úton tekintve is jogok. Mit kezdjünk akkor ilyen helyzetben, vagy hogy milyen magatartást mutassunk, hogyha egy ilyen helyzet alakul ki?
Én erre mondom azt, hogy én ennél még mélyebbre mennék.
Jó.
Tehát ez is elvárható, de nem tudom, hogy a hangos szó az mennyire hozhat eredményt. Tehát itt Gandhit is hallottuk emlegetni, mint aki aki békés úton formált át egy társadalmat. Jézus is inkább a békés, és ezért mondtam az elején, az önfeláldozás útját választotta, és halkan ment el.
Biztos, hogy nem fogunk ebben a dologban egyetérteni, de nem is, talán nem is ez a fontos. De hogy röviden magyarázzam, hogy miért nem hiszem, hogy egyet tudunk érteni. Mert az, hogy kövessetek engem, az azt jelenti, hogy tanítok. Hogyha megengedem, hogyha az egyházak bevigyék a templomba azt, hogy amit úgy hívunk, hogy politika, és a híveknek elmagyarázzák, hogy mégis a politikai irányvonalak közül melyiket kell választani. Én ehelyett azt várnám ezektől a tanításoktól, pont azt, amit mond, hogy hogyan is kell, hogy mondjam, a másikkal azonosulni, hogy kell toleránsnak lenni. Hogy ez csak a gyülekezetben teheti a lelkész, vagy magasabb szinten is meg kell jeleníteni, hogy az egyház azt vallja, hogy, és az iránymutatásom az, hogy. Én azt gondolom, hogy ha a dél-amerikai egyházakat nézzük, vagy a Canterbury érseket nézzük, vagy a skót keresztény egyházat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ilyen típusú ügyekben, hogy mondjam, hallhatóvá teszik azt, amit szeretnék, hogy a többiek tanítsanak. És azt gondolom, hogy Magyarországon ez a hagyomány iszonyatosan hiányzik. A lengyeleknél kicsit kevésbé. A lengyelek sokkal közelebb vannak a karitatív egyházhoz, mint ehhez a típusú egyházhoz. De Magyarországon ez nagyon régi hagyomány, hogy egyik egyház sem elszúrt senkiért. Azt gondolom, és nem az én dolgom, hogy ezt az egyházaknál pereljem, de azt gondolom, hogy azokon a szinteken, amelyeket maga ismer, ott erről is érdemes lenne beszélni.
Závoda Pál mit gondol mindezekről?
Hát csak magamat tudnám ismételni. Az, hogy még mélyebbre lehetne menni, hát hogyne, persze. De ez a kettő nem zárja ki egymást. A szó és a tett az egészítse ki egymást, az erősítse meg egymást, az álljon helyt saját magáért, egymásért, a szavak a tettekért. És én pont arról beszéltem, hogy én inkább tetteket várok, mert az mert egy kiállás az tett. Az, hogy hivatkozunk arra, hogy mi keresztény értékeket képviselünk, mint egy politikai párt mondja, vagy kormány propaganda, az csak szó. Úgyhogy nagyon egyetértek, tettekre várok én is, valamint arra, hogy igen, az egyház is menjen közelebb. De persze nem csak az egyház. Csak minthogy most egyház és cigányság, súlyos társadalmi problémák és lelkiismeret kérdéseiről beszélgetünk, és ezt az evangélikus egyház asztala, ahova most leültünk, hát óhatatlan fölmerül ez a kérdés is, hogy a szociális problémáink, a szegénység ügye, a kitaszítottak ügye, a rettenetes mértékben növekvő előítéletek. Ugye, mert itt nem csak anyagiakról van szó, hanem arról is, hogy milyen értékekben, milyen tudatban nő fel a fiatalság, és mit tanul meg, milyen közbeszédet tanul meg, milyen viselkedést, milyen elfogadást, illetve milyen taszítást, milyen intoleranciát, és milyen egymást kiátkozást tanul meg a felnőttektől, a nyilvános közbeszédtől, a tévében, a rádióban hallhatótól, a parlamentben hallhatótól, és akár a tanítóitól és a papjaitól. Ez sem mindegy. Ezért is sok mindenért lehet okolni a gazdasági folyamatokat, meg a világválságot, de speciál ebben a kérdésben talán nagyobb szerepe van a gondolkodásnak, az értékeinknek, amik hát akárhogy is szavakon keresztül próbálunk megfogalmazni és eljutatni egymáshoz, és hát azoknak a szavaknak, amelyek talán képesek lehetnének tetté változni. És abban tényleg igazat adok, hogy oda kell menni, és anélkül mindnyájan, tehát ezt a kritikát én magamra nézve elfogadom, anélkül mindnyájan csak magasról, messziről beszélünk.
Körbenézve a terembe, elmondható talán, hogy sok cigány és nem cigány magyar család anya és család apa is ül a jelenlévő társaságban, aminek nagyon örülünk, illetve sok fiatal is, és velem egy korosztályú is. És az lenne a kérdésem, hogy önök mit tanácsolnának, hogy hogy kezeljük ezt a kérdéskört, mit tanítsunk mondjuk a gyermekeinknek, hogyha előjön akár egy iskolai vagy egyéb találkozásból, egy konfliktusból, egy tévében elhangzott negatív kijelentésből, vagy egy rosszabb esetben egy erőteljesebb sajtóhírből, mindez a kérdéskör. Milyen hozzáállásra hívják önöket, vagy hívnák önök a jelenlévőket?
Hát ugye én gyakorló anya, nagyanya, dédanya vagyok, és azt gondolom, hogy a direkt nevelésnek nagyon kevés hatása van. Aminek hatása van, az hogy mit, hogy mondjam, a példa, a legszűkebb példa is, meg a kicsit tágabb példa is. Az iskolában tanítani a hazafiasságot, a nemzeti érzést, a család szeretetet. A gyerek pelenkázásáról lehet tanítani, de az, hogy szeressem a cigányokat, hogy legyek toleráns, ez csak akkor lehet, hogyha tantónéni nem mondja azt a cigány gyerekeknek, hogyha rosszalkodtok, ide hívom a magyar gárdát, ez az életből ellesett kis mondás. Úgyhogy valami nagyon nagy tüzet kéne rakni, mert a gyerekek nem tudnak mássá nevelődni, mint amilyen mintákat és példákat kapnak. Hogy ehhez a változáshoz mi kell? Ha én ezt tudnám, akkor lehet, hogy már hogy mondjam, a világ már megváltozott volna. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs, mert azt látjuk, hogy tényleg mérget csepegtetnek a gyerekek fejébe, mérget csepegtetnek a fiatalok fejébe. Észre se vesszük, hogy mikor csepegtetik a mérget. Van, amikor pici gyerekkorban, ugye, Kísérletek vannak, azt tudjuk, persze Amerikából, mert ott vannak ezek a kísérletek, hogyha a bölcsődébe egymás mellé fektetnek fehér és fekete gyerekeket, akkor a gyerekek 3-4 éves korukra elveszítik a színérzéküket. Nem tudják, hogy az a gyerek fehér vagy fekete, nekik ember. Hogyha ez pont fordítva van, akkor ennek az eredménye is, mert 3 éves korban ott vannak, te büdös cigány vagy, én veled nem. Viszont ez meg csak akkor lehet csinálni, hogyha az a óvónő, vagy bölcsődés szakember, vagy pedagógus meg van győződve róla, hogy ember. És ha nincs meggyőződve róla, akkor ez van. Na most, hogy azok a szülők, akik úgy gondolják, ahogy mi itt beszélünk erről, hogy ők mit csináljanak, amikor az iskolában pont ennek az ellenkezője történik, most az lesz, meg az van már egy pár éve, hogy akinek van pénze, az elviszi magániskolába a gyerekét, ahol más szellemet kap. És akinek nincs pénze, az mit csináljon. Úgyhogy erre sincs válaszom, hogy mit csináljunk. Azt tudom, hogy a gyereket úgy nem lehet nevelni, hogy azt mondom neki, hogy szeresd.
Hogyha kapcsolódhatok, talán annyi személyesség elhangozhat, hogy az én indulásom a cigányság felé hogyan zajlott. Úgyhogy az édesapám, aki bíró volt, és ennél fogva sok cigánnyal találkozott, 65 tájékán, amikor én 7-8 éves voltam, megrendelte a Tudományos Akadémiától az akkor megjelent első cigány, magyar-magyar cigány szótárt, és ott bontotta ki előttem. Nem azért, mert ezzel nevelni akart, hanem őnek ez természetes volt, hogy valamit megtanuljon annak a népnek a nyelvéből, amelyikkel ilyen formán van találkozás. És nekem, mint 7-8 éves kisgyereknek, ez volt az első olyan megfogható tapasztalat, ami elindított afelé, hogy onnantól kezdve lakatos menyhért és családsegítőként cigányokkal találkozás és egyéb vezessen erre az útra. Tehát nem egy tudatos, és itt csatlakozom, nem egy tudatos nevelés, talán az is fontos. Én már a lányomnak úgy aludt el, hogy cigány verseket olvastam, gyerekverseket, és cigányul is, bár nem tudtam, de ugye latin betűvel volt, tehát ezért valamit tudtam magyarul. Ez már tudatos De édesapámból belülről jött egy nyitottság, egy elfogadás, egy segíteni akarás, és ez az, ami ösztönösen megfogott. És itt kezdődik valahol, hogy a másikban látni az embert, akin segítenem kell. Keresztény alapon, vagy nem keresztény alapon, de ez a lényeg, hogy ez meglegyen. Van egy vízióm, azt nem merem mondani, hogy álmom. És nem megoldás, mert nincs megoldás. Szóval Martin Luther King sem hozott végleges megoldást az álmával. De azon gondolkodom sokszor, hogyha, és nem tudom, hogy kellene csinálni, de talán ez lenne a megoldás, és ez nem kerül 10 milliárdokba, meg 100 milliárdokba. Ha azt mondjuk, hogy van Magyarországon 600 ezer cigány, akkor 20 ezer jó szándékú magyar, aki elindul, és megadja a kirekesztett, megalázott, soha be nem fogadott cigányságnak azt a tapasztalatot, hogy fontos vagy, elfogadtalak, és ez a legfontosabb tapasztalat, köztük élve, velük foglalkozva és tőlük nagyon-nagyon sokat kapva, ez a tapasztalatom, hogy a legnagyobb élménye az, hogyha elfogadják és embernek tartják. Tehát ehhez 20 ezer jó szándékú ember kellene, akik elindul, és valamilyen módon legalább egy részének a cigányságnak ezt közvetít, mert aztán ő már azt fogja továbbadni. Tehát lehet, hogy nem is kellene 600 ezerhez eljutni így.
Hadd mondjak ehhez annyit, hogy már a beszélgetésünk legelején mi együtt beszéltünk arról, hogy hogy is van ez, hogy itt négy nem cigány beszél a cigányokról. Hát nem lenne az magától értetődő, hogy ennél az asztalnál egy vagy két cigány is legyen, és együtt beszéljük meg a gondokat. Ugye Martin Luther King az nem fehér volt, a Gandhi indiai volt, tehát nagyon elgondolkodtató, hogy miért is nem. A választ tudjuk, vagy nagyjából tudjuk, vagy félig meddig tudjuk, de azok az emberek, akikről ez a könyv szól, azt hiszem, hogy nem kis részük vagy megfogalmazza, vagy gondolja, hogy nagyon rosszul van megszervezve a cigánytársadalom, ebből a szempontból is valami nagyon ózsdi mintát követ, hogy nem tudnak, tehát vezetés nélkül valahogy nem nagyon megy semmi. De ha mi akarjuk megmondani a cigányoknak, hogy merre van az előre, akkor ennek semmi értelme nincs, mert akkor nem. Azt nem tudjuk, nem lehet, azt csak együtt lehet kidolgozni. De az, hogy együtt dolgozzuk ki, ahhoz valakik kellenek. Tehát egy ilyen fajta társadalomban, mint a miénk, ahol mindig máshoz szól a dolog, például a cigányság politikai képviselete, mint amiről szólni kellene. Hogy itt hogy lehet ezt, a hiteles cigány partnerek. Lehet, hogy ez is olyan dolog, amit csak helybe lehet. Most hadd mutassam ezt a könyvet, ami a Pali, most már azért van egy-két könyv, a Dubcsek Csaba is, de én nem tudom, ki ismeri önök közül Handó Péter könyvét. A Handó Péter Sóshartyánban él, mindig is ott élt, ahol a falu jelentős része cigány, és aki egyszerre tudja kívülről és belülről látni és láttatni, nagyon jó, szerintem kitűnő író is, könyvtáros egyébként Salgótarjánban, és ő is ilyen nagyon nehéz életű és nehezen munkásként kezdte. De valahogy minden egyrészt azt sugallja, hogy igen, van valamilyen cigány kultúra, és mi ezt tökéletesen nem értjük. Találkozási felületek vannak, de kívülről ebbe belenyúlni kudarcra ítél. Úgyhogy én egyébként így látom, nem tudom elképzelni, hogy külső erőforrás nélkül meg tudjon mozdulni az, ami most már nem tudom mióta mozdulatlan és lefelé húz. Nem tudom, hogy a Jukó völgyben, ahol 4000 cigány él a semmi nélkül, víz nélkül, világítás nélkül, iskola nélkül, minden nélkül, hogy a Jukó völgyet lehet-e a haján azt mondani, hogy húzzátok ki magatokat. De azért nem csak Jukó van. Úgyhogy én megint csak a tanácstalanságomat tudom mondani, hogy cigányok nélkül a cigányoknak komoly segítséget adni nem lehet, de hogy fogja a cigányság idehozni azt, aki itt beszélgető partner legyen, ezt sem tudom.
Én most már kíváncsi lennék például a Bíró András véleményére. Kapcsoljuk be a közönséget is, meg Orsó Séváira is.
Tehát nem szemrehányásképp szeretném mondani, hanem csak kritikaként vagy észrevételként. Én nagyon hiányolom azt, hogy tényleg annál az asztalnál nem ülnek roma értelmiségiek, akikről beszélünk, hogy ők is hangot adjanak annak, hogy miért van ez a megosztottság, hogyan kéne ezt az együttélést kezelni, az egyházaknak milyen szerepük van ebben a történetben, és milyen megoldás kínálkozna, és hogyan kellene ebből a lehetetlen helyzetből kiindulni. Szóval ezt furcsálom és hiányolom, hogy a cigányokról beszélünk a cigányok nélkül.
Nekem meg az a kérdésem, hogy ugye te cigány vagy, ki most felszólaltál. Miért nem beszélsz? Miért nem mondod el, amit gondolsz? Én megmondom, őszintén nem tudok erről a témáról beszélni ilyen módon, mint ahogy ez folyik, mert számomra egy legalábbis ahogy én látom a dolgokat, vagy én próbálok élni, aki nem vagyok vallásos ember, én kicsit félek a segítés gondolatától. Először is nagyon kellemetlen, hogy engem itt kipécéznek, hogy beszéljek.
Bocsáss
meg. Ennek rossz íze van. Tehát mikor azt mondtam, hogy a segítéssel van bajom, azt megpróbálom megfogalmazni. Hogy úgy mondjam, előnyben részesítem a szolidaritás konceptusát, a segítség konceptusát. Ha segítek, akkor én egy fölényesebb állapotban vagyok, mint az, akit segítek. Én egy viszintesebb viszony mellett vagyok, amikor nem csak adok, hanem kapok. Nekem bajom van az adással, hiszen a legjobb indulat mellett is, vagy a legjobb motiváció mellett is, hát úgy érzem, hogy én jó vagyok. És vajon valóban segítettem-e attól, hogy segíteni akarok? Bocsánat, hogy ilyen alapvető kérdést vetek föl, és talán kicsit felületesen, mert sok beszélgetés és vita kellene. Szóval vagy valahogyan a másikat, akivel szemben állok, olyannak tartom, mint amilyen én vagyok, csak éppen más színű, vagy más méretű, vagy más korú, vagy más nemű. De a kérdésem az, hogy miért nem várom, hogy ő segítsen nekem? Tudnék, én dolgoztam sokat nem csak roma közösségekkel, hanem nem Magyarországon, de paraszt közösségekkel is, akitől rendkívül sokat tanultam, és nagyon sokat köszönök neki, de nekik attól, hogy egyszerre befogadtak. Tudnék, azt mondta Zsuzsa, hogy persze nem elég oda menni, és nem elég nekünk elfogadni őket, nekünk el kell fogadtatni magunkat velük. Ez pedig bizalom kérdése. És ez az a bizalom híd, amelyel a problémánk van. Tudnék, valóban olyan mély és olyan régen tartó a megkülönböztetés, a előítélet. Valamennyien előítéletesek vagyunk, nehogy itt megjátsszuk a szenteket. Valamennyien előítéletesek vagyunk. A fontos az, hogy tudjuk magunkról azt, hogy előítéletesek vagyunk, és a mi értékrendszerünk alapján viselkedjünk a másikkal. Ez a mindent átfogó szerelem és szeretet, amely gyönyörű lenne, nem nagyon működik számomra. Szóval, hogy ha ez a helyzet Magyarországon, amit megélünk, hogy gyilkoltak cigányokat azért, mert cigányok, amiről már nem beszélünk. Én nem akarok itt senkit sem bűntudattal teríteni, de itt olyan aktusok történtek, aztán, hogy nagy darab fekete egyenruhás emberek ott össze-vissza sétálnak falvakban, és ijesztgetik az embereket. Ez történik, és mi szolidaritásról és szeretetről beszélünk, mert ezt hagytuk, hogy így történjék. Azt hiszem, hogy ennek mi valahogy részesei vagyunk ennek a játéknak, mert csendben vagyunk. Hogy mondjam, nagyon komplikált a mi történelmünk, ezt mind tudjuk, és annak vagyunk a termékei nyilvánvalóan, de azt hiszem, hogy az első alkalma a magyar történelemnek, amikor akár tetszik nekünk, akár nem, egy olyan plurális demokrácia jött létre az összes gyengeségeivel és hibájával, ahol éppen ezt a témát másképpen is lehetett volna kezelni, mint ahogy kezeltük. Nem mondom, én nem tartom magunkat bűnösnek és a cigányokat angyaloknak, nehogy félreértsük egymást. Éppen az van ebben a viszintes viszonyban, hogy meglátjuk egymás hogy mondjam, hibáit és előnyeit, és, de beszélünk egymás. Ki, bocsánat, közülünk ki beszélgetett egyenlő partnerként egy cigánnyal? Nem mondom, hogy ketten-hárman nem ez az eset. Tudom, hogy ez az eset kettőnk, ötünk, tízünk között, 15-ünk között, de hogy az általános diskurzus a társadalomban az nem tárgyal, nem beszél a cigánnyal, a cigány az valahol ott van, messze. Én azért vagyok zavarban, mert a téma, minél jobban belemegy az ember az ilyen témába, annál kevésbé képes arra, hogy erről 3 perc alatt beszéljen. Most le is állok, mert csak dadogni fogok. Azt vetném föl a elemzés témájaként, hogy van-e más út, mint a párbeszéd, és a párbeszédet mondok, azok egyenlők párbeszédéről van szó, akkor is a szegény és piszkos a gyereke, vagy ő maga, és ha keresztény lennék, akkor azt mondanám, hogy hát pont olyan ember, mint én. Tehát, hogy ez a párbeszéd, ez képes-e elindulni, mert akkor van csak lehetőség arra, hogy változik, hogy egyszerűen nem csak, hogy megismerjük egymást, ami nagyon fontos, hanem, hogy halljuk is egymást, ami egy sokkal nehezebb dolog. Bocsánat, kicsit dadogva mondtam el mindezt.
Hozzászólás, kérdés lehetősége van?
Én Kepecs Ferenc vagyok, újságíró. Itt fölvetődött a kérdés, hogy beszélte valaki egyenlő partnerrel. Én alárendelt partnerként beszéltem cigánnyal, megoperáltak kb. 10 évvel ezelőtt, csövek lógtak ki belőlem, iszonyúan alárendelt helyzetben voltam, és egy cigány ápolónő ápolt, és valahogy az volt az érzésem, hogy az, hogy cigány volt, és olyan cigányosan szeretett, simogatott, azzal többet adott nekem, mint hogyha egy nem cigány ápolónő tette volna. Azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Na most egyéb dolog, hogy a legelején elhangzott az a kifejezés, hogy cigány kérdés. Mindenki használja ezt a szót. Én újságíróként már leírtam többször is, de ha úgy elgondolkodom rajta, ha azt mondják, hogy cigány kérdés, akkor ez azt implikálja, hogy a cigányokkal valami probléma van. Na most kétségtelen, hogy vannak cigány egyének, akikkel nagyon sok probléma van. De hát az a probléma sokkal nagyobb, amit az ország, az egész ország előítéletessége jelent, és egyes nem cigányoknak a gyűlölködése. Szóval, nem tudom, inkább a cigány ellenesség problémájáról beszélnék. Na most bennem mindig fölmerül az a kérdés, hogy miért nem aktívabbak a cigányok politikailag? Miért nem mennek el többen szavazni? Én egyébként külpolitikai újságíró vagyok, és egy időben indiai politikával foglalkoztam. Ugye Indiában a függetlenség után volt egy olyan nagy félelem, hogy a muszlimok, a kisebbségi muszlimok és a többségi hinduk egymásnak fognak esni. Ez nem következett be, és ez az indiai demokráciának köszönhető. Tudnék, sokan vannak a muszlimok, és az a párt, amelyik a muszlim ellenességre épít, az eleve veszít a választásokon. Cigányok is sokan vannak Magyarországon. Ha politikailag aktívabbak lennének, akkor önmagában azzal nagyon sokat el tudnának érni, és nem tudom, valahogy aktivizálódniuk kell. De hallottam olyan dolgot, hogy volt egy olyan falu, ahol nem tudom pontosan miért, de cigányok többen, sokan a Jobbikra szavaztak. Ezt azóta sem értem. Na most ez egy kérdés lenne, hogy látnak-e olyan veszélyt, hogy zavargások törnek ki. Ma a tévében volt a Robert Kennedyről egy film az RTL-ben, RTL híradóban, és ott mutattak képeket a Los Angeles-i néger zavargásokról. Ugye olyan szerencsétlenek olyan helyzetben voltak, hogy anarchikus zavargásokat rendeztek, hogy látnak-e ilyen veszélyt, hogy Magyarországon is ez lesz. Amikor voltak ezek a cigányok elleni gyilkosságok, akkor már, mint hogyha alakult volna egy ilyen dolog, hogy a cigányok megpróbálnak ellenállni, ami önmagában egy nagyon jó dolog, de hogy nem fajul ez el valami módon. Most szó volt az önkéntességről, meg arról, hogy van egy túlzott jogvédelem. Hát nem tudom, én sem értem, hogy lehet a jogvédelem túlzott. Hát ha egyszer egy cigányt, aki egyébként rendesen van öltözve, teljesen normálisan viselkedik, és mondjuk nem engednek be egy boltba, akkor fel kell világosítani, hogy neki joga van oda bemenni. Tehát mondjuk a jogvédelemet szükség. Az más dolog, hogy mondjuk a liberális jogvédelemnek van egy olyan problémája, hogy a joggal foglalkozik, de nem a lehetőséggel. Szóval én, a lelkész úr említette a családtámogatást, szóval nem tudom, hogy van-e olyan, hogy pesti értelmiségiek lemenjenek cigányok által lakott falvakba, és egy ideig ott lakjanak, és segítsenek a gyerekeknek, hogy jobb eredményt érjenek el az iskolába, mert a felemelkedés az oktatáson keresztül vezet. De ugyanúgy lehet, hogy higiéniára tanítsák őket jogvédelemre. Tehát mondjuk szerintem apró munkára van szükség. És ahhoz is csak nagyon csatlakozni tudok, hogy a keresztény egyházak, hogy mondják ezt jogász nyelven, hogy a mulasztás bűnébe estek, amikor nem lépnek föl a
ebben a keresztény nyelven a jóra való restségnek hívják.
Értem.
Szóval, amire ön cél, az meg a mulasztásos törvésért.
Köszönöm. Szóval ezt különösen egy esetben érzem megdöbbentőnek, hogy hát van egy párt, a Jobbik, amelyik hát szóval a politikáját a gyűlölködésre, antiszemitizmusra és a cigány ellenességre építi, és amellett kereszténynek vallja magát. Hát emlékezünk, hogy demonstratívan kereszteket állítottak. Szóval, hogy a keresztény egyházak nem álltak föl, és nem mondták neki, hogy ez nem az a kereszténység, amire mi gondolunk. Ennyi.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Jó Lajosnak hívnak. Közel 20 éve foglalkozom roma kérdésekkel. Nagyjából egy olyan 10 éve foglalkozunk komplex gazdaságtársadalomfejlesztési programok kialakításával. Érdekes az, hogy egyetértek Bíró Andrással abban, hogy itt nem csak hogy 3 perc alatt, hanem hogy szóval, hogy miről is beszélünk itt. Az első az számomra az, hogy önmagában a meghívónak a kérdés feltevése már előítéletes. Tehát innentől számítva izgalmas a kérdés, hogy akkor miért is jöttünk ide. Tehát, hogy állt a roma kérdés, vagy a cigány kérdés, az áldás, vagy átok. Tehát ez önmagában előítéletes. Ami izgalmas az, hogy mondjuk egy olyan nagyjából 800 éves problémát megpróbálunk megoldani nagyjából mindig ilyen félnapos konferenciákon, meg ilyen egyebeken, ami azt gondolom nevetséges. Most valakivel beszélgettem, és egy nagy országos programból az volt, hogy hát kb. 6000 milliárd forint lesz nagyjából az eredmény, ha sikerül végigvinni, ez egy 7 éves program. Kérdeztem, mennyi pénz van a tervezésre? Mondták, 4 millió forint. Na most azt gondolom, hogy amikor igazából nincsen valódi szándék arra, hogy kilépjünk ebből a hagyományos, mondjuk inkább azt mondanám, hogy a konferenciák jó része az egóról szól, és kevéssé a tudásátadásról. Tudnék, azt várják el tőlem, hogy egy másik ember 10 éves kutatását én 20 perc alatt értsem meg. Ami egy izgalmas történet, nyilvánvalóan lehetetlen. Tehát önmagában a magukkal a társadalmi problémáknak a kezelésével, fejlesztésével kapcsolatban nyilvánvalóan lehet egyéni szinten gondolkodni, tehát két ember közötti viszonyról, konfliktusokról. Lehet valamilyen életpálya mentén gondolkodni, akár mondjuk a fogantatástól a sírig. De hogy valójában valamilyen szisztéma szerint előbb-utóbb célszerű lenne, az biztos. És valószínű, hogy ez az Európai Uniós lehetőség is, ez egy csodálatos dolog volt, hogy ez a fél éves felvetés, de hát lehet mondani, hogy mondjuk ez az évtized lenne igazából alkalmas arra, ha itt mondjuk sikerülne egy ilyen etnikai, valamilyen integrációs, valamilyen dolgot összehozni itt Magyarországon, azt mondani, hogy jó, hát mit folytatjuk egy kicsit ezt a történetet, amit elkezdtünk, de kicsit komolyabban vesszük valahogy. Szóval, hogyha magunkat nem vesszük komolyan, hát bármelyik oldalon is, most lehet itt roma vagy nem roma, mindegy, akkor mit várunk attól, hogy legyen eredmény? Köszönöm szépen.
Én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy én úgy tudom, hogy azért vannak olyan módszerek a szociálpszichológiában, amiket arra dolgoztak ki, hogy az előítéleteket csökkentsék, és van olyan is ezek közül, ami sikeres. És ilyen például a mozaik módszer, aminek az a lényege, hogy az iskolában a vegyes, etnikailag vegyes csoportokat csinálnak az osztályban, és azokból a csoportokból egy-egy gyerek a tananyag egy-egy részét megtanulja, és ezt megtanítja a többinek. Tehát egy ilyen kooperatív tanuláson alapul ez a módszer. És úgy tudom, hogy ez igen sikeres az előítéletek csökkentésében, és nem csak az egyénnel szemben, hanem az egész csoporttal szemben. És hogy ezt például egyáltalán nem értem, hogy ha vannak ilyen módszerek, amiknek ismerik meg bizonyítható sikeressége, akkor ezeket miért nem alkalmazzák? Úgy tudom egyébként, hogy egy településen ezt alkalmazzák Magyarországon, a nevét sajnos elfelejtettem, de úgy tudom, hogy ott is nagyon sikeres, és nincsenek is igazán komoly ellentétek az ottani cigányság és magyarság között, pedig az ottani cigányság is ugyanolyan szegény, és ugyanolyan rossz helyzetben van, mint az országban élő cigányság jelentős része. Ennyit akartam, köszönöm.
Köszönöm szépen a szót. Én a kezdő témára mennék vissza. Az egyik, amivel Ferge Zsuzsa kezdte a most meghozott hajléktalansági törvényekkel kapcsolatos véleményével. Én is egyetértek azzal, hogy miközben nem várhatjuk, hogy egy pártnak, magát kereszténydemokratának való pártnak a tagjai valóban keresztény értékeket valljanak, valahol az egyházaknak egy ilyen súlyos, szeretetlen esemény esetén azért kellene megszólalni, mert az egész az egyházak evangelizációs szerepét ássa alá. Én megmondom őszintén, hogy keresztény emberként iszonyúan szégyellem magam, és várok kétségbeesve, hogy valaki valahol megszólal. Ez az egyik. A másik, ami elhangzott, hogy nem lehet a jogok és kötelességek kalodájába bezárni ezt az egész jelenséget, és az ezzel kapcsolatos tevékenységet. Ezzel is nagyon egyetértek, de el kell fogadni azt, hogy különböző emberek tevékenykednek, és azok, akik a másik oldalról indulnak, mélyen egyetértek azzal is, hogy más dimenzióból meg lehet ezt közelíteni, ahogy elhangzott az önkéntesség, áldozatkészség és a kiállás. És egy szó elhangzott, Závada Pál tette hozzá, ami szerintem szorosan ide tartozik, és ez a szeretet. Na most én lehetek egy segítő mindenféle vallásos hit nélkül, és igenis az emberi jogokból és az embernek születésre alapozott jogokból fogok kiindulni. De ha egy keresztény emberként csinálom ezt, akkor azt mondom, hogy az én motivációm a szeretet. És amikor kétségbe esett helyzetben azt látom, hogy a jogok és kötelességek kalodája bezár, egyetlen fegyver van, és nyilván valaki ebben hisz, hogy az egy erősebb fegyver, és az csak a szeretet lehet, most a szeretet szónak átvitt értelmében, amelyik hálás azért, hogy segíthet valakinek, és úgy néz arra az emberre, akin, hát most kerüljük a szót, nem tudok jobb szót használni, aki módot ad neki arra, hogy valamilyen tevékenységet kifejtsen, hogy köszönettel veszi. Tehát itt azt látni kell, hogy két dimenzió van, és el kell fogadni, hogy különböző megközelítésből emberek különbözőképpen látják, és aki erősnek hiszi a magáét, az amellett ki kell tartani. És ha szabad még egyet mondani, ez egy indiai közmondás szerint te nem mondhatod ki azt a szót, amely téged megment. Tehát te magad kell, hogy várj arra, hogy más kimondja. És hosszú évek óta foglalkozva, hát elnézést kérek, nem napi találkozásokban. Ezekkel az emberi jogokkal azt látom, hogy hihetetlenül fontos, hogy mindig a másik csoport mondja ki azt a szót, ami a gyenge csoportot megmenti, mert nagyon nehéz, ha csak egyik oldalról jön a szó. De ugyanakkor, és gondolom, hogy ez volt halványan benne abban a véleményben is, amikor a, nem tudom, szélsőséges jogvédőkről volt szó, hogy mindig a két oldalnak a szempontjainak azért meg kell jelenni. Én amikor roma kérdésről bárhol beszélek, nem egyszer vagyok annak a támadásnak kitéve, és szerintem itt nagyon sokan, hogy könnyen beszélsz te a belvárosi irodádból, és miért nem mész le lakni ebben a közösségben. És akkor azt mondom, hogy teljesen egyetértek. Itt emberi jogokról van szó, ezekben a közösségekben, mindkét oldalon. Mert mindkét oldalnak az emberi jog olykor sérülnek, csak az államnak a súlyos bűne és felelőssége az, hogy nem tekinti ezeket egységnek, az egész közösségnek kellene segíteni, és ehelyett egymás ellen fordítás van. Mert mindenkinek, tehát itt egyek azok, akár melyik oldal, akár milyen származásúak, akiknek a jogsérelme bekövetkezik, és a segítség az egységnek kellene, hogy jöjjön a falu közösségnek, mint olyannak. Köszönöm szépen.
Nagyon nehéz volt nekem azt hallgatni, vagy hallanom, hogy Ferge Zsuzsa azt mondja, hogy nem tudja, hogy mit kellene csinálni, mert hiszen az elmúlt évtizedekben Ferge Zsuzsa nagyon sokat adott nekünk, és utakat, és nagyon jó utakat mutatott. Mégis azt gondolom, Zsuzsa, hogy nagyon megértem, amikor ezt mondod. Én amikor idejöttem, még gyorsan belenéztem az e-mailjeimbe, és egy barátom, aki hát egyrészt ismeri, hogy ez nekem fontos, hogy mi történik a romákkal, átküldött a Facebookról egy levelezést. És ebben a levelezésben volt olyan, akit mondjuk Nagy Miklósnénak hívtak, meg volt olyan, akit mondjuk Kisné Kovács Máriának hívtak. És képzeljétek el, hogy ebben a levelezésben egészen komolyan tanácsolják, hogy mint lehetséges megoldás a Duna, és a másik pedig azt mondja, hogy mégse kellene, mert ne koszoljuk össze a Dunát. És hogy amikor Zsuzsa, te azt mondod, hogy a példaadás mennyire fontos, akkor igen, belegondoltam, hogy a Nagy Miklósné, meg a Kisné akárkicsoda, ők nők, talán anyák, talán nagymamák. És képzeljétek el, amikor valaki így gondolkodik. Szóval mit mond ő a gyerekének, úgy belegondolok. És abba is belegondolok, hogy az a generáció, amelyik átélte a holokausztot, az lassan nem lesz itt közöttünk, mert még azért ez a generáció el tudja mondani, hogy milyen volt az a világ, amikor lehetett bátran gyilkolni. És amikor gyilkolni lehetett, akkor szóval az egy őrült, aki azt gondolja, hogy csak őket gyilkoljuk meg, rám soha nem fog sor kerülni, vagy ha ma gyilkolok, akkor holnap utána jóízűen beszélgetek a gyerekemmel. Ugye egyetértek azzal, aki azt mondta, hogy ez nem 3 éves, nem 5 éves, nem is 20 éves probléma, nem a rendszerváltáskor keletkezett probléma, hanem sokkal mélyebb gyökerű. De azért én mégis azt gondolom, hogy ez a rendszerváltás körüli időszak, ez egy nagyon fontos időszak volt, hiszen ekkor a romák tömegesen kerültek ki a munkaerőpiacról, és 3 dolog nagyon erősen összekeveredett. Egyrészt a szegénység probléma, ugye ami rossz egészségi állapot, lakhatás, iskolai végzettség, munkahely elvégzése, vagy elvesztése, foglalkoztatás problematikája, és ami persze nem csak a romákat érintette. A másik az egy, nevezzük úgy, hogy kisebbségi problematika. Például ugye Magyarországon, mint ahogyan azt mondták, hogy a szociális probléma is itt a szocializmussal meg fog oldódni, ugye a kisebbségi ügyekre is ezt mondták, ezért mondjuk nem fordítódott nagyon nagy gond az anyanyelv megőrzésére. Tehát például, amikor én egy roma asszonnyal interjút készítettem, akkor ugye nekem 10 évvel ezelőtt is ehhez tolmács kellett, mert ő csak az anyanyelvén tudott válaszolni, még magyarul úgy, ahogyan megértette, de hát itt nagyon sok ember azért került rossz helyzetbe, mert például az anyanyelve nem volt a magyar. És főleg a romák esetében ez egy teljesen lényegtelen dolog volt, hogy ő beásul, nagyon jól beszélt, vagy a lovári nyelvet nagyon jól beszélte, de a magyart nem értette, és így került be az iskolába, és ez egy lényegtelen dolog volt. És ugye hát a harmadik nagyon lényeges dolog, az a diszkrimináció volt, aminél nem szabad azt gondolni, hogyha valaki mondjuk koszos meg büdös, akkor van jogalapom arra, hogy előítéletes legyek. Itt nagyon komoly előítéletek sújtják azokat is, akiknek egyetemi főiskolai végzettségük van, egyébként nem büdösek, nem koszosak, de hogyha az apukája cigány volt, akkor talán nem kellene neki ilyen meg olyan állást vállalnia, és erre konkrét példákat tudok mondani, és ez ebben a 20 évben történt meg. Na most én valamikor a 90-es évek közepén, meg a végén azt gondoltam, hogy nyilván, hogyha ezen a 3 területen komoly intézkedések születnek, akkor változások lehetnek. és akkor sem történtek meg. Modellprogramokra mindig volt pénz, ezeket fel tudtuk mutatni az uniónak itt-ott amott, de komoly politikai akarat arra, hogy a modellprogramok során megszerzett tapasztalatokat elterjesszük, már soha nem volt. Tehát például volt Gandhi gimnázium, Mánfai kollégium, Don Bosco, és mondjuk lehetne 5-6-ot sorolni, azért sokkal többet ne soroljunk, mert nincsen. És amikor 2000-ben az Európai Unió azt kérte, hogy nézzük meg, hogy hát akkor itt Magyarországon megoldott a roma gyerekeknek az oktatása, milyen tapasztalatokat hozott ez, kiderült, hogy irdésmond 2000 roma gyereket ért el ez a program. Ők azt gondolták, hogy 10 000-et, 20 000-et, és ez egy megoldott dolog. Na most itt nagyon sok olyan tapasztalat volt, amit a magyar oktatási rendszerbe be lehetett volna vinni. Nem lett bevíve, és már arra is egyszer csak sok volt a pénz, hogy ezeket a modellprogramokat, ezeket az intézményeket működtessük. Vagyis igazán komoly politikai szándék soha nem volt arra, hogy egy gyengébb vagy egy gyenge érdekérvényesítésű csoport problémájával foglalkozzunk. És azt nem hitték el, amit egyébként András sokszor mondott, és ami ma valóság, hogy szóval az egy ostobaság, amikor valaki azt gondolja, hogy ezek a problémák megállnak egy határon. És ma az igazi dráma az az, hogy ma sokkal súlyosabb a helyzet. Tehát ahol egy nő, ahol egy anya nyíltan ajánlja Facebookon a gyilkolást, mint megoldást, és ezeknek a kiirtását, ugye, ahol bárhol a munkahelyeteken, iskolába, bárhol sajnos ezekkel a gyilkos gondolatokkal tudunk találkozni, ott ma sokkal nehezebb azt mondani, hogy beszéljünk a megoldásokról, és akkor is csak azt tudom mondani, hogy vagy az a megoldás, hát nekem az a megoldás, hogy párbeszédek legyenek, szolidaritás legyen, együttműködés legyen, mert hogyha nem ez fog történni, akkor senki ne gondolja, hogy ez a gyilkolás megáll egy határon. És ezt nagyon komolyan mondom. Nem fog megállni. Nézzetek körbe, lehet látni ezeket az indulatokat. Ma ezek a nagyon súlyos szociális problémák nem csak a romákat érintik. Ma ez a kikit győz le, kikit okolhat, ez az, ami ma meghatározza a világunkat. Tehát én ma sokkal reménytelenebbnek érzem a megoldást.
Nagyon röviden szeretnék kicsit ellenpontozni a Drusszámat, hogy nem csak negatív példa, ami döbbenetes, hogy ismeretségi baráti körbe éli meg az ember azt, hogy polgárjogot vagy nyilvánosságot jelent az, hogy vagy zavar nélkül a közbeszéd része a gyűlölet, illetve a megkülönböztetés, hanem egy jó példát, és itt a fiatalember utalt hasonlóra, hogy 20 évvel ezelőtt, majdnem 20 évvel ezelőtt Stanford Egyetemről hoztunk Kaliforniából egy olyan interkulturális oktatási, tanítási, tanulási módszert, amely valószínű, hogy Helyő Keresztúrra utalt a fiatalember, ami a bezzeg iskolánk volt, tehát ott volt igazán sikeres, egy nagyon kötelezett igazgató nővel, és adaptáltuk 8 évig ezt a programot. Tehát nem lemásoltuk, nem kopíroztuk, lefordítottuk, és kerestünk pénzt vele, hogy így mondjam, hanem hogy 8 évig adaptáltuk, és nem kaptunk ez alatt az idő alatt támogatást, csak 1 évet. Tehát olyan jó volt a program, hogy a kollégák anyagi támogatás nélkül folytatták a gyakorlatot, és elég sikeres, és hál' Istennek egyre többen, de ez egy lassú folyamat, ez nem hoz olcsó sikert és gyorsat. Nem lehet elszámolni vele könnyedén a produkciót, hogy ezt produkáltuk, utána felejtsük el és halljon, meg már senkit nem érdekel, hanem látensen, lassan az alapos munka meghozta az eredményt, és talán folytatódik. És még vannak ilyenek, úgyhogy ezeknek kellene összeérni ellensúlyozandó a negatívat. A nagy politikát lehet, hogy nehéz ezekkel az apróságokkal, de a magunk helyén tegyünk, amit tehetünk. Köszönöm.
Elnézést, az imént nem mutatkoztam be, Konrád Imre a nevem. Csak egy-két gondolatot szeretnék mondani, itt már az előttem perszulalók nagyon jól fogalmazták meg azokat a problémákat, amivel nekünk szembesülni kell. De röviden én csak annyit szeretném mondani, hogy Azok a jogvédők, én azt gondolom, nem eléggé szélsőségesek, nem eléggé harcosak, sőt, ennél sokkal harcosabbaknak kéne, hogy legyenek. Ha egy Gandhi-féle típusú, egy karizmatikus ember állna ennek az élén, akkor bizonyára még talán egy kormányt is képes lehetne megbuktatni. De azt látom ebben a magyar társadalomban, hogy valóban nagyon megosztott, megosztottak a civilek, megosztottak az értelmiségiek, megosztottak maguk a romák is, tehát nem lehet arról beszélni, hogy itt egységesen gondolkodunk. Miközben ilyen kerekasztal beszélgetéseken valójában tényleg egységesen foglalunk állást a tekintetben, hogy valamit tenni kéne, mert ez már tarthatatlan. Tehát éppen ezért azt gondolom, hogy az egyház, az értelmiségi körök és ugyanúgy a civil szektor is módot és lehetőséget kellene, hogy biztosítson arra, hogy kibeszéljük azokat a problémákat, amivel már sok-sok éve, évtizede szembesülünk. Az együttélés, illetve a megromlott együttélés okán kapcsán, hogy ezeket ki kéne tudnunk beszélni, és közösen kitalálni a megoldást, mert nem a kormányok, és nem a, bocsánat, a keresztények fogják ezt a kérdést megoldani, hanem maga a széles civil társadalom. Köszönöm.
Engedjék meg, hogy gyorsan én kezdjem, és akkor tovább passzolom. A címet én választottam, és ezt felvállalom, tehát, hogy csak tisztázzuk a dolgot, hogy kit kell megkövezni. Én komolyan gondolom ezt, és egyáltalán nem úgy értem provokációnak, ahogy esetleg érthető volt, viszont szándékom volt, hogy esetleg úgy is értsék valakik, akik úgy akarják érteni. Az, hogy áldás vagy átok, ez szerintem kiderült, hogy tényleg kérdés, mert van, aki ezt, van, aki azt vallja. Most az, hogy ezt szépítjük, vagy egyik felét emeljük ki, hát lehet, hogy akkor kevesebb párbeszédre van lehetőség. A cigány kérdés a mai Magyarországon az a magyar kérdés alapvetően, tehát hogy mi van ma Magyarországon. Tehát én nem veszem ezt diszkriminatívnak, hanem ezt így értem valós kérdésnek, és így kezelem halmaznak. Lehet, hogy félre sikerült a cím, ezért elnézést kérek, de dobom tovább a labdát.
Én nagyon röviden, én tovább mennék ennél, nem mi van Magyarországon, és nem mi van Európában a cigány kérdéssel. Tehát ez nem magyar probléma csupán, nem a magyar embereknek a hihetetlenül negatív hozzáállása más fajta emberekhez, hanem ez egész Közép-Európa és Dél-Kelet-Európának egészen hasonló jellegű problémája, amit nagyon röviden szeretnék mondani, lényegében csak ismétlés összefoglalásként indulni, kölcsönösen indulni egymás felé, hogyha akik most itt vagyunk, nem indulunk el, vannak cigányok, nem indulnak el magyarok felé, magyarok nem indulnak el a cigányok felé, akkor értelmetlen volt a mostani beszélgetés. Sok értékes gondolat, de hogyha ez nem lesz gyakorlattá, akkor hiába valóan töltöttük itt az időt, mert tenni kell. És a másik, ehhez is ragaszkodnék, kötöm az ebet a karóhoz, önfeláldozással.
Köszönöm Orsós Évának, amit mondott, ezzel együtt tényleg egyre tanácstalanabb vagyok, és egy picit hadd tegyek ehhez hozzá. Most az jutott eszembe, hogy micsoda értelmetlen dolog volt a II. Világháborúban zsidókat menteni, az egész Anna Frank történet. Kivel is mentek szembe? Iszonyatos nagyhatalmakkal, iszonyatos erőkkel, fantasztikusan megágyazott törvényekkel, és abban a biztos tudatban, hogy ők is azokkal fognak pusztulni, akiket mentenek. Tudom, hogy túlzott a példa, de egy kicsit erről van szó, és megpróbálom lefordítani arra, amit gondolok. Azt hiszem, hogy elindulni egymás felé, ez képletesen nagyon szép. De ez azt jelenti, hogy ott is történik valami, ahol a cigányok élnek, meg ott is történik valami, ahol a jogokat meghatározzák, meg a forrásokat elosztják. Most úgy érzem, komolyan úgy érzem, hogy szembeszél van. Megvan a cigány stratégia megint, és egyáltalán semmilyen mechanizmus nem látunk, hogy azok a pénzek, amelyek eleve tized annyi van hozzárendelve, mint amennyi minimálisan kellene, hogy az hogy fog eljutni oda, hova kellene, nem is tudjuk, hogy hova kellene, és ezt az Orsós Éva biztos meg tudja erősíteni, hogy rosszul van kidolgozva az az egész hálózati rendszer, mert ezeknek a pénzeknek körülbelül a 40%-a elakad ott, ahol a terveket, az ellenőrzéseket, stb. Csinálják, és nagyon kevés jut le, és ott is nagyon, hogy mondjam, esetleges az, hogy ki tud hozzáférni a forrásokhoz. Úgyhogy a jogszabályok jelentős része pedig ellentmond annak, aminek kéne. Most a sok eddig már említett probléma mellé jön az iskolai szegregáció sokszoros szentesítése, és a cigány gyerekek és szegény gyerekek jövőjének az elpusztítása a 16 éves korhatárral. Tehát ami fölülről fúj, az én úgy érzem, hogy hiába van egy jóindulatú roma stratégia, nincs biztosítva, hogy ez tényleg, ahogy az Éva mondta, hogy ezt a hatalom akarja. És akkor szabad-e Anna Frankékat menteni? Itt elhangzott az a példa, hogy a helyi keresztúri iskola, van körülbelül 100 körüli komoly kísérlet az országban. Az egyik mondjuk a viszonylag jól ismert igazgyöngy alapítvány. A Ritók Nóráék hihetetlen önfeláldozással, hihetetlen erőfeszítésekkel valami fantasztikus dolgot csinálnak, ugye ez ott Berettyó Újfalu környékén, Toldon van, ami olyan szegény, hogy a föld szegény. És a Ritók Nórától most éppen ugye az történik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az iskola tudja folytatni ezt a művészeten keresztüli fejlesztő munkát, és ugyanígy veszélybe került, vagy már bezárt egy csomó iskola, már ez évekkel ezelőtt elkezdődött, és most folytatódik, ezeknek az iskoláknak nincs helyük a palettán. Vagy nagyon kevés helyük van, és ugyanez a helyzet a kísérletekkel. Azt nem tudom, hogy tudják-e, ugye a Málta szeretett szolgálat viszonylag nagy léptékben csinál dolgokat, most kiadtak egy könyvet, a szeretett szolgálat, egy ilyen tankönyvszerű beszélgetés sorozat arról, hogy hogy is kell mindezt csinálni. Ugye ők is csak azt tudják, hogy Tarnabodon, meg a Bódis Krisztának segítenek Ózdon, meg ők maguk vállalták a, mit tudom én, a Veszprémi Pokoli Toronynak a... Ők is csak foltokat tudnak csinálni. Ők se tudják. Hiába igaz az, hogy a Málta az egyetlen elfogadó civil szervezet, és majdnem minden, hogy mondjam, még pénzt is kapnak. Ember kell ahhoz, hogy együtt működjünk, partneri alapon, kidolgozva a partnerséghez vezető utat, ott kell lenni. Az ő tapasztalatuk is az, mint a miénk, hogy majdnem, hogy settlement-szerűen kell együtt lenni, hogy megismerjük egymást, és tovább tudjunk lépni. Ez pedig ember, ember, embert igényel. Na most azt gondolom, hogy igen, Anna Frankot meg kell menteni. Azt gondolom, igen, ezeket az egyes kísérleteket, amíg lehet, és amíg módunk van rá, addig is csinálni kell. Maguktól nem fognak menni, csak ha ember meg valami forrás sikerül mellé. Hogy aztán elterjednek-e, vagy helyiek maradnak, nem tudom. De legalább egyes Anna Frankok meg lesznek mentve. Máshonnan, e pillanatban, tehát én nem látom azt, hogy az alul meg a fölül bírnák ma erősíteni egymást, de mégis hiszek abban, hogy azért az Anna Frankokat meg kell menteni.
Én nem szeretnék most további hozzászólással kiverni a fejükből azt, amit Ferges Zsuzsa mondott, csak szeretném megköszönni minnyájuknak, hogy meghallgathattam önöket, és hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük Bakai Péter evangélikus lelkésznek, Ferges Zsuzsa szociológusnak és Závada Pál írónak, hogy, és önöknek, hogy együtt gondolkodtunk erről a témáról. A kenyér az itt van, ajánlom, hogy akinek még van egy pár perc ideje, jöjjön ki és kóstolja meg a kenyeret. Egyúttal jelezném, hogy következő alkalmunk december 1-én lesz itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akkor Hankis Elemér szociológus és Gáncs Péter, az evangélikus egyház elnök püspöke fog disputát folytatni, merre tovább a társadalmi értékrendünk változásai címmel. Az is ingyenes és 6 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk Önöket, de előtte a kenyérhez. Köszönjük szépen az együtt gondolkodást. Jó éjszakát!
Elhangzott kerekasztal beszélgetés a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Áldás vagy átok? A cigánykérdés a mai Magyarországon. Beszélgető partnerek: Ferge Zsuzsa, szociológus, Závada Pál író, Bakai Péter, evangélikus lelkész, cigányreferens. A beszélgetés elhangzott 2011. november 17-én.